sajnos azt tapasztalom én is a praxisomban, hogy elég sok az a terhes, aki nevezett követetlen. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy megtagadja a szűrővizsgálatokat, vagy megtagadja az ultrahangvizsgálatokat, vagy egyéb investigációkat, hanem arról van szó, hogy talán nem törődöm, nem foglalkozik a terhességgel, nem igazán nyújt akkora fontosságot annak, hogy megfelelő módon kövesse nőgyógyász és családorvos a terhességet, nem jár el a vizsgálatokra. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy az első nőgyászati vizsgálat akkor történik meg, amikor az illetőnek pályásai vannak és jön szülni. Elég szomorú, főleg azért nehéz szakemberek számára is, mert a terminuson 30 akárhány hetesen, 8-9 hetesen egy olyan diagnózist tenni, egy olyan terhességről, ami követetlen volt az elmúlt 8 hónapban. Tehát vannak bizonyos elváltozások, amit a terhesség elején tudunk látni, van, amit a közepén, van, amit a folyamatában, és van, amit a végén. Hát sajnos, amikor az első vizsgálat az már a szülés környékén történik, akkor lemaradunk mindezekről.
Milyen komplikációk léphetnek fel ilyen esetekben, amikor nincsen követve a terhesség, illetve milyen esélye van, hogy valóban egészségesen szülessenek?
Hát igazából a legnagyobb komplikáció és a legsősabb komplikáció az a magzati elhalálozás. Tehát sajnos megtörténik, hogy bizonyos esetekben, amikor követetlen egy terhesség, akkor már csak a végén szembesülünk vele, hogy van egy malformációja, van egy súlyos betegsége, van egy olyan állapota, ami kockáztathatja egyáltalán az életben maradását, és azon túl pedig egy nagy rizikófaktor arra nézve, hogy ennek milyen rövid és hosszú távú következményei lesznek. A másik leggyakoribb komplikáció az ilyen esetekben, meg úgy egyébként is, az maga a koraszülés. Tehát a koraszüléssel napi szinten felvesszük a harcot, és próbáljuk a lehető legjobb tudásunk szerint azt megelőzni. Viszont olyan esetekben, amikor ezzel szembesülünk, és előtte nem tudtunk sem felkészülni, sem a kismamát felkészíteni, sem megelőzni ezt a történetet, akkor sajnos koraszülésre kerül sor, és minél korábbi ez, annál súlyosabbak a következményei.
Ezek az édesanyák, vagy ezek a terhes nők, vagy sok esetben gondolom kiskorúakról is beszélhetünk. Bizonyos társadalmi réteghez tartoznak, vagy szegényebb környezetből származnak ezek az édesanyák, akik nem követik a terhességet, vagy nem végeznek szűrővizsgálatokat?
Igen, hát most erre pontos kimutatásunk nincsen, de nyilván a tapasztalat azt mutatja, hogy igen, van egy bizonyos réteg, aki sokkal kevésbé foglalkozik a terhességgel. De most visszatérve a kiskorúakra, ez valóban egy nagy probléma, ugyanis a statisztikai adatok szerint Románia európai első a kiskorú terhességekben, és európai második a kiskorú szülésekben, ami egy külön kategóriája a szülészetnek, azért mert egy olyan szervezetről, egy olyan anyai szervezetről beszélünk, aki gyakorlatilag még fejlődésben van. Nekünk egy külön kihívás, mert plusz rizikófaktorként megjelenik ez a terhességben, és ez hajlamosít bizonyos állapotokra, betegségekre, például egy súlyos budó terhességi magas vérnyomásra, koraszülésre, magasabb a császármetszési arány ezeknél a kismamáknál a téraránytalanság miatt.
Amúgy a csecsemő elhalálozás legfőbb okaként tapasztalat mit mutat?
A legfőbb oka az talán az extrém koraszülés. Van viszont egy nagyon magas százalék, akik elhaláloznak csecsemőkorban a malformációk miatt, súlyos szív vagy egyéb szervi elváltozások miatt. Olyan is van, hogy anyai komponensű, tehát anyai eredetű a betegség, ami kihatással van a magzatra. És van egy viszonylag kevés, drasztikus százaléka, amikor nem tudjuk megállapítani, hogy miért halt meg. Egyszerűen nem találunk okot. Így jön be a szűrővizsgálatoknak a fontossága. Nagyon fontos az, hogy úgy a kismamának az egészségét, mint a magzatnak az állapotát rendszeresen kövessük, és nagyon szigorúan kezeljük az esetleges állapotokat, betegségeket.
Vannak kötelező, úgymond szűrővizsgálatok terhesség alatt, és vannak olyanok, amelyek opcionálisak?
Kötelező vizsgálatokat, vagy a javasolt vizsgálatokat egy terhesség alatt, azt a biztosítóház állja, tehát már a terhességnek az elején el kell végezni egy általános vérképet, amiről amiből megállapíthatjuk az anyának az általános állapotát, kell egy úgynevezett torcs komplexumot elvégezni, ez egy immunológiai vizsgálat, vagy esetleg van-e jelenleg fertőzése toxoplazmára, himlőre, citomegalovírusra, herpeszre, mert ezek rizikófaktorok a terhességre nézve. Nagyon fontosak az egyéb szervi kivizsgálások, például egy pajzsmirigy betegségnek következményei lehetnek a terhességre nézve, egy vesebetegségnek, egy szívbetegségnek, hematológiai betegségnek. Ezeket mind-mind szűrni kell már a terhesség elején, hogy tudjuk, hogy mivel állunk szembe. 24.-26. hét környékén cukorterheléses vizsgálatot végzünk a kismamákon azért, hogy van-e terhességi cukorbetegség. Ami ki szokott maradni, mivel a biztosítóház nem állja, azok az anyai vérből kimutatott genetikai vizsgálatok. A non-invazív prenatális teszteknek nevezett vizsgálatokat. Ezek körülbelül, tehát minimum 10, és körülbelül egész ugye 14. hétig szoktuk használni. Próbálunk következtetni bizonyos genetikai betegségekre. De ennek a költségvonzata sajnos elég magas, és ezt nem mindenki tudja megengedni magának. Bizonyos alternatívái a dupla teszt, tripla teszt, ami jóval olcsóbb, viszont a szenzibilitásra az korán sem olyan, mint egy non-invazív tesztnek.
Mennyire kezd divattá válni az otthon szülés? Mennyire gyakori az, hogy édesanyák azt válasszák, hogy otthon szeretnék megszülni a gyereket?
Ez egy nagyon jó kérdés, és egy kicsit kényes téma is, mert ilyenkor mindig azt szoktam felhozni, hogy vannak országok, ahol ez támogatott. Az egészségügyi rendszer is fel van arra készülve, hogy biztosítsa az illetőnek az otthonszülést. Én úgy gondolom, hogy a mi egészségügyi rendszerünk az még nem érett oda, hogy ennek megfelelő lefedést biztosítson. Nekem az a véleményem, hogy ez egy elég kockázatos dolog.